Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén hívjuk segítségül, dicséret mondással a mi Urunkat, Istenünket, a 151. dicséretünket énekelve. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram, Isten, siess minket megsegíteni. És a 61. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük a továbbiakban. A 61. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: kiáltásom, halld meg, Isten! Fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő úrnapjának tanítását, a 38. úrnapjának kérdését és feleletét Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk, amely a 4. parancsolathoz kapcsolódik, a 4. parancsolat pedig így szól. Megemlékezél a szombatnapról, hogy azt megszenteld. 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
Mit kíván Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetében szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már a földi életben megkezdjem.
Hitvallásunk tanítása után figyelünk Isten igéjére, amely a Krónikák 2. könyvéből szól a mai napon hozzánk. A Krónikák 2. könyvének 36. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 11. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszból. 21 éves volt Cidkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene, az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezár király ellen is föllázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Keménynyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez, az Úrhoz. A papság vezetői, és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az úrházát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene, az Úr, idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert megszánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit. Megvetették kijelentését, és gúnyt űztek profétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészárolta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szűzet, sem vént, sem aggastyánt, a mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb fölszerelését, az úrháza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit pedig fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, Míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Círus Perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus Perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círus Perzsa király: a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene az Úr, és menjen el. Isten kegyelme, szent lelkének világossága ragyogjon, munkálkodjon közöttünk, hogy érthessük hozzánk való jóságát, szeretetét, és szívünkbe fogadhassuk az ő beszédét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, nincs annál nagyobb kincs, mint amikor te megszólalsz és beszélsz. Dicsőítünk téged azért, hogy ezen a mai napon, szerte a világon, sok-sok helyen a te igéd szólalhat meg, és így közöttünk is. Magasztalunk téged azért, mert élő, igaz Isten vagy, és így a te beszéded is élő és ható beszéd. Kérünk, hogy beszéded által, szent lelked erejével hasál el a mi szívünkig. Oda, ahonnan ered minden, ami életünket meghatározza. És arra kérünk téged, mennyei édesatyánk, aki teremtő Isten vagy, hogy a te igéd által teremtsél bennünk is rendet. Teremts meg mindazt, ami még nincs ott a mi szívünkbe. És igazgasd el mindazt, ami talán összekuszálódott és elromlott, aminek a következménye az, ami látható és tapasztalható a mi életünkbe. Arra kérünk téged, mert egyedül neked van erre hatalmad, hogy újíts meg bennünket, hogy fölismerve a te egyedül valóságodat, engedjünk te neked. Segíts meg bennünket, hogy készé váljunk, nem csak meghallani azt, amit te üzensz nekünk, hanem engedelveskedve meg is cselekedni azt. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, és azt a te munkádat, amely pótolhatatlan, más által el nem végezhető, és amelynek eredménye semmilyen más módon el nem érhető, egyedül csak úgy, ha te kegyelmesen cselekszel. Tedd meg ezt közöttünk, mennyei atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki által és akiért kiáltunk te hozzád. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 173. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 173. dicséretünk egyetlen versét énekeljük: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Jesus, we are.
testvérek. Isten igéje a már olvasott szakaszból, a Krónikák második könyvének 36. fejezetéből szól hozzánk. A Krónikák második fejezetének, második könyvének 36. fejezetéből, a 15. verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Pedig őseik Istene, az Úr, idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészárolta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szűzet, sem bént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon a Krónikák könyvéből olvastunk újra és újra szakaszokat. A Krónikák második könyve elvezet bennünket a zsidó nép régi történelmébe, a kettészakadt királyság korába, azon belül is a déli országrész eseményeibe, és bemutatja nekünk röviden és tömören azokat az uralkodókat és az uralkodásuk alatt végbement eseményeket, amelyek lezajlottak, és ami tanulságunkra ezek a rövid összegzések mindig újra és újra újabb elemeket mutatnak föl abból, hogy kicsoda Isten, milyen az ember. Ma az a király, akiről olvasunk, Cidkijá király, az utolsó király, aki a babiloni fogság előtt Júdában uralkodott. Az ő életének rövid foglalata, amelyet most fölolvastam, nem túl fényes, és egyáltalán nem vonzó, de annál inkább tanulságos. Láthatjuk az ő életében végül beteljesedni azt, hogy hova vezetett a bálványozás, az Istentől való elfordulás, mert ő is csatlakozott az elődei magatartásához. Az, amit itt látunk, ahogyan Isten föllép ebben az időben az ő népével szemben, fölveti azt a kérdést, ami úgy gondolom örök kérdés, nem csak annak a kornak a kérdése, hanem minden kornak a kérdése, hogy meddig mehet el az ember Istennel szemben. Valahogy a természetünkben van ez a fajta puhatolózás, végig kísér bennünket, hogy megpróbálunk mindig elmenni a határokig. A gyermekek is, miközben neveljük őket, szüntelenül ezt teszik. Próbálgatják a határaikat. Meddig lehet elmenni a felettes hatalommal, a szülői hatalommal szemben? A gyermekek mindig többet vállalnak be. Aztán mindig kérdés, hogy mi lesz a szülőknek a reakciója. Ma az a divat, hogy a gyermekek és a fiatalok addig mennek el, ameddig akarnak. Ameddig akarnak. Nincsen határ. És az ember azt gondolja, hogy talán Istennel is így van ez. Ha egy társadalomban nincs határ, ha az válik normálissá, ami az eddigi határok szerint abnormális volt, akkor az ember azt gondolja, hogy hát nyilván az Isten is ilyen. Mert a legtöbb ember nem abból indul ki, amikor Istenről gondolkozik, hogy Isten mit mond magáról, mit állít önmagáról, hanem a legtöbb ember úgy gondolkozik Istenről, hogy mit gondolok és mit feltételezek én az Istenről. Pedig Isten nagyon egyértelműen jelzi minden időben, testvérek, a Szentírás szerint, hogy ő kicsoda. És Isten mindig egyértelműen jelzi, hogy nála vannak határok, amiket az ember Istennel szemben nem léphet át. Amikor Citkijá az ő elődjeinek az útjára lépett, akkor tulajdonképpen már egy olyan örökséget vett magára, amellyel messze benn voltak az Isten határzónájában. Ahol már nem lett volna szabad régóta ott tartózkodnia a zsidó népnek és az uralkodóknak. Citkijá nem csak belépett ebbe az örökségbe, hanem azt olvassuk, hogy ő még egyet lépett előre. Persze ez nem előre vitte sem őt, sem a népét, de mivel ő szembe ment az Istennel, ezért ez a lépés tulajdonképpen egy döntő lépés lett, ahol elfogyott az Istennek a türelme, és az Isten nyilvánvalóvá tette abban az időben, hogy nincs tovább. Átléptétek azt a határt, amit nem lett volna szabad átlépni. Ahonnan nagyon gyorsan vissza kellett volna húzódnotok, ott ti tovább sértettétek az én felségemet, az én dicsőségemet. Meddig mehet el az ember Istennel szemben, kérdezzük ma, amikor szétnézünk magunk körül a világban, és valóban azt látjuk, hogy az ember mindenféle határokat feszeget. Nem csak a világ egyetem határait feszegetjük, nem csak az erőnk határait feszegetjük, nem csak a Földnek a határait, a képességeit feszegetjük, hanem az ember mindenféle erkölcsi határt is feszeget. És ilyenkor föl kell, hogy merüljön bennünk az a kérdés, hogy de meddig lehet elmenni? Valóban olyan az Isten, amilyennek gondoljuk? Valóban olyan az Isten, mint amilyenek mi vagyunk, hogy nem tudok mit csinálni? Mert de sok szülő mondja ezt, amikor a gyerek már a fejére nő, hogy nem tudok mit csinálni. És azt gondoljuk, az Isten is ilyen, majd a fejére növünk, ő sem tud mit csinálni. Valóban így van ez. Szeretném, ha ezen az Isten tiszteleten, Isten igéjéből tanulságokat vennénk, és megértenénk azt, hogy nem mehetünk el végtelenül Istennel szemben, mert az Istennél vannak határok. Azt olvassuk Citkijáról, hogy az ő határ átlépése Istennel szemben többek között abban állt, hogy nem hallgatott Jeremiás prófétára. Isten figyelmeztette a határsértőt arra a prófétán keresztül, hogy nem jó helyen jársz. De azt olvassuk, hogy Citkijá nem hallgatott Jeremiás prófétára. Aztán azt is olvassuk róla, hogy miközben megesküdött, mert megeskedte őt a babiloni uralkodó Nebukadnezár Istenre, a saját Istenére, hogy nem fog lázadni Babilon ellen, Citkijá mégis megtagadta az esküjét, és lázadni kezdett a babiloni uralkodó ellen. Esküdtett Isten nevére egy pogány uralkodónak, és ezt az ő esküjét megszegte. Azt is mondja róla a Szentíró, hogy kemény nyakú és makacs szívű volt. Ez azt jelenti, hogy életében sokféle téves döntés volt, amelyek nyilván az ő istentelenségéből adódtak, de ezek mellett kitartott, és ezeket nem volt hajlandó, ezeket a döntéseit megmásítani. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és ez itt nem egy pozitív értelmű kemény nyakasság és makacs szívűség, hanem arra utal a Szentíró, hogy Cidkijá úgy döntött, mindegy, milyen árat kell fizetni, az én szavam akkor is megmarad. És az én döntéseimet akkor sem fogom megváltoztatni, mert igazam van. Ment ezzel Cidkijá az Istennel szembe. Mondhatnánk, hogy ez Cidkijá és az Isten ügye. Miért kellett végül egy egész népnek innia Cidkijá vétkének a büntetését? És miért kellett a következményeket az egész népnek szenvedni? Azt olvassuk, testvérek, hogy miközben a király ezt tette, látta ezt a papság, a népvezetői, és ők is egyré hűtlenebbeké lettek. Szóval nem úgy volt ez akkor sem, hogy Cidkijá járta maga útját, a nép meg talpig becsületes volt és tisztelte Istent, hanem úgy volt ez, hogy a vezetőnek a viselkedése elhatott a népre is, és ők ugyanúgy hűtlenné lettek Istenhez, ugyanúgy átlépték az Isten által fölállított határokat. Azt olvassuk, hogy Isten mindent megtett. Figyelmeztette Cidkiját és a népet, követeket küldött, nem csak Jeremiást, másokat is. De hogy olvastuk itt ebben a fejezetben, testvérek? Azt olvastuk, hogy azokat kigúnyolták, gúnyt űztek belőlük, és megvetették az Isten kijelentését. Magyarán ezek az emberek azt gondolták, hogy az Isten csak úgy beszél. De hát azt csinálunk, amit akarunk. Úgy élünk, ahogy akarunk. Szabadok vagyunk. Nem érdekel az, hogy az Isten mit mond. És akkor azt látjuk, a fölolvasott szakasz nagyon röviden összegzi, hogy az Isten azt mondja, hogy eddig, itt a határ. És nem engedem, hogy ezt a határt átlépjétek. Lehet velem szembe jönni, lehet engem nem komolyan venni, lehet arra gondolni, hogy nekem nincs hatalmam, lehet az én szentségemet tiporni, de eljön a pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy eddig, és itt vége ennek a játéknak. Vége ennek a játéknak. Testvérek, így olvassuk, és nagyon megdöbbentő ez, olyan magasra csapott az Úr haragja, hogy nem volt mentség. Valami olyasmi kép jött elém, miközben ezen gondolkoztam, mint amikor egy tó vagy a tenger egyre erősebben hullámzik. És ott állunk a partján, tudhatjuk, hogy ha nem kezdünk el hátrálni, előbb-utóbb a hullámok el fognak bennünket ragadni. Hát hosszú évtizedek óta hullámzott az Úr haragja a nép ellen. Láthatja ezt mindenki, aki elolvassa ezeket a fejezeteket. Hogy egyre nagyobbak voltak azok a hullámok, amelyek Isten haragját jelentették a nép fölött. És most azt olvassuk, olyan magasra csapott az Úr haragja, hogy nem volt mentség. Nem volt mentség. Látjuk azt is, testvérek, hogy itt valójában aztán kollektíve bűnhődik a zsidó közösség. Itt nem csak arról van szó, hogy Cidkijá bűnhődik, hanem nagyon megdöbbentő az, amit itt olvasunk. Isten haragja és büntetése úgy éri utol az ő népét, hogy egy pogány uralkodó, a káldeusok uralkodója jön föl ellenük, és mit olvasunk? Azt olvastuk, testvérek, fegyverrel lemészárolta ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem vént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott az Isten. Testvérek, nem szánt senkit, sem ifjat, sem öreget, sem tisztát, sem tisztátalant, végül mindenki bűnhődött. És hogy az Isten haragját még inkább értsük, hogy milyen az, amikor az ember átlépi a határokat Istennel szemben, hozzáteszi a krónikás azt, hogy ezek után minden kincset összeszedtek Jeruzsálemben, és azokat elvitték Babilonba. És hogy még jobban megrémüljünk, azt mondja a Szentíró, ezek után felgyújtottak mindent Jeruzsálemben, lerombolták a jelentős épületeket, a várost védő falat, és a maradékot, aki túlélte ezt a vérengzést, a tüzet, a rombolást, elvitték fogságba, hogy Babilonban a szolgáikká tegyék őket. Testvérek, megdöbbentő ez, hogy Isten haragja, amely elől nem volt mentség, utol éri az ő népét. Utol éri az ő népét. Isten erről beszélt nekik. És most ennek a népnek ott meg kellett azt értenie és tapasztalnia, hogy az Isten nem a levegőbe beszél. Az Isten nem a levegőbe beszél. A krónikás aztán ugrik egy nagyot a történelemben, és megemlékezik arról, hogy az Isten nem csak akkor nem beszélt a levegőbe, amikor a büntetésről beszélt, hanem akkor sem, amikor meghirdette a maradéknak a kegyelmet. Mert az Isten beszélt arról, hogy majd 70 esztendő múlva a maradék Babilonból visszatérhet. És a krónikás azzal fejezi be ezt a könyvet, hogy azt mondja, igen, az Isten akkor sem beszélt a levegőbe, amikor a kegyelmről beszélt, mert visszajött a nép. A babiloni uralkodót leigázta a perzsa uralkodó, aki úgy gondolkozott, hogy a zsidóknak vissza kell térniük Jeruzsálembe. És megengedte később, a 70 esztendő elteltével, hogy a maradék, az a nagyon kevés, visszatérjen, és a romokon megpróbáljon újra építkezni. Testvérek, ez a történet nem csak egy régi történet Istenről, hanem hadd hirdessem azt félelemmel és rettegéssel a szívembe, hogy az az Isten, aki ott és akkor cselekedett, az az Isten ma is ugyanaz. És ha akkor tévedtek azok, akik azt gondolták, hogy elmehetnek az Istennel szemben, szabadon, addig, amíg csak akarnak, akkor nyilvánvaló az, hogy ma is tévednek azok, akik azt gondolják, hogy az Istennel végtelenül és határok nélkül szembe lehet menni, anélkül, hogy ennek következménye lenne. Ez a történet ma is szól és beszél minden ember felé, aki nem hallgat az igére. Minden ember felé, aki gúnyolja és megveti az Isten kijelentését. Testvérek, talán az merül föl bennünk, hogy ezt azok teszik meg, akik Istent nem tisztelik, vagy Isten nem ismerik. De hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, hogy Isten igéjét azok tudják gúnyolni, megvetni, akik ezzel az igével szembesülnek. Ez a része ennek a történetnek most nem a hitetlen világról szól. Kicsit róluk is, de sokkal jobban azokról, akiket Isten újra és újra megkeres, akikhez az Isten újra és újra beszél. És akik ezt a beszédet gúnyolják és megvetik. Testvérek, ez nem olyan nagyon nehéz. Ezt a bűnt elkövetni nem olyan nagyon nehéz. Van ennek egy direkt formája. Amikor az Isten igéje nem kell, aki nyitott szemmel jár, noha a keresztények nem beszélnek erről, de hál' Istennek újabban jelennek meg írások, az tudja azt, hogy a világon, a nagyvilágvallások közül ma a kereszténység adja továbbra is a legtöbb mártírt. Azok, a kereszténység mártírjai, akik viszik az Isten igéjét oda, ahol az Isten igéjét nem ismerik, és ahol az Isten igéjére nemet mondanak. Egyetlen egy világvallásnak sincs annyi mártírja ma, 2016-ban, mint a keresztjén vallásnak. Nem hallunk róla, nem beszél róla senki. De a számok ezt mutatják. Ez a direkt formája annak, amikor valakit Isten igéjéért üldöznek, és ezzel magát, Isten igéjét vetik meg, és teszik gúnytárjává. De ebben a világban ma van egy kifinomult elutasítás. Ez pedig a toleráns elutasítása Isten igéjének. Ami nem arról szól, hogy én nyíltan újságokon, tacepahókon szembe megyek az Istennel, hanem ami egy csendes lázadás az Isten nyilvánvaló igéje mellett, ami egy csendes kigúnyolása és megvetése az Isten rendjének, és talán Európa szerte ez dominál leginkább, hogy szól ugyan a keresztény üzenet, de Európa többsége nem hallgat az igére. Nem azzal van baj, hogy nem hallatszik az ige, hanem azzal, hogy az emberek többsége gúnytűz ebből, megveti ezt, nem kell. Nem azzal nem kell, testvérek, hogy nem jövünk a templomba, hanem az életvitelünkkel mutatjuk meg azt, hogy nem kell. Az életünkkel űzünk gúnyt belőle, hogy szól az Isten, mondja magáról, hogy ki vagyok én, hogy szent vagyok, hogy mindenható vagyok, hogy tiszta vagyok, hogy igazságos vagyok, hogy büntetek, hogy kegyelmezek. És az ember ezt az egészet megveti. És az ember megy szembe az Istennel. Testvérek, szól ez az ige és ennek a történetnek az intése minden ember felé, aki Isten előtt fogadalmat tett, és ezzel a fogadalmával szembefordul. Nem vagyunk a mi egyházi berendezkedésünk és hitvallásunk alapján, nem vagyunk folyton folyvást esküdtevő emberek. De azért hadd mondjam azt, hogy nem fogják félreérteni a testvérek, hogy egy jó református életét azért néhány fogadalom végig kíséri. Szoktunk fogadalmat tenni akkor, amikor konfirmálunk. Életünk első fogadalma volt talán, amikor konfirmáltunk. Talán már nem is emlékszünk rá, de Isten emlékszik rá, testvérek. Mert ő előtte mondtuk el. Ő nem olyan, mint mi, hogy elfelejti. Tettünk fogadalmat akkor, amikor házasságot kötöttünk. Isten előtt tett fogadalom volt az. Tettünk fogadalmat akkor, amikor a mi gyermekeinket megkereszteltük. Tettünk fogadalmat és teszünk fogadalmat akkor, amikor az úrasztalához készülünk, és elhangzanak a kérdések, és elhangzik ez a negyedik kérdés, ígéred-e, fogadod-e? Hogy te hálából már a jelen való világban az Isten dicsőségére igyekszel élni, és azt mondjuk, hogy ígérem és fogadom. Testvérek, van néhány fogadalom és ígéret, ami ott van a mi életünkben, végig kíséri a mi életünket. Megtettük, kimondtuk. Minden ember felé intő jel az, ami Citkijával történt. Ő is kimondta Isten előttet fogadalommal a pogány uralkodónak, hogy nem fogok ellened lázadni, hanem fizetem neked az adót, és te békén hagysz engem. És aztán átlépte ezt a fogadalmat. Testvérek, ne gondoljuk azt, hogy itten szabadságharcról volt szó, és hát az ilyen fogadalom nem kötelező. Hát az Isten előtt tette, az Isten nevére tette. Ez pontosan azt mutatta meg, hogy Citkijá úgy gondolja, hogy az Isten az egy semmi. az egy senki. Amikor mi átlépjük a fogadalmainkat, testvérek, a hűségünk fogadalmát Jézus Krisztushoz, a házassági fogadalmunkat, amikor gyermekeinket nem az Úrnak neveljük, hitben, alázatban, amikor az úrvacsorai fogadalmunkat megtagadva a magunk dicsőségét hajtjuk ebben a világban, akkor testvérek, ez arról beszél, hogy mi úgy gondolkozunk az Istenről, hogy ő egy senki. És az nem baj. Különösebb probléma nem származik belőle, ha nem tartom a fogadalmamat. Elmondtad, Isten előtt vállaltad, és ez kötelez téged. Incsen ez a történet, amikor Citkijá határt lépett, akkor az ő bűnlajstromában ott találjuk ezt is megírva, hogy a fogadalmát, amit Isten előtt tett, megszegte. A harmadik dolog, amivel ma is át lehet lépni azokat a határokat, ahol az Isten türelme véget ér, amikor az ember ragaszkodik a maga nyilvánvalóan istentelen döntéseihez. Testvérek, olyan sok emberi kapcsolat romlásának az alapja az, hogy nekünk igazunk van. Hogy nekünk igazunk van. És mindegy, hogy mi áron, de nekünk igazunk van. Ennek talán a legmegdöbbentőbb formája az, amikor Istennel szemben is azt mondjuk, hogy nekünk van igazunk. Olykor, amikor beszélgetek testvérekkel, fölmerülnek közöttünk nézet eltérések. És ha tudok, akkor szívesen hivatkozok arra, hogy na de a Szentírás ezt mondja. És akkor sokszor hallom ezt a választ, hogy de hát szerintem ez nem úgy van. Na most testvérek, aki ragaszkodik a maga istentelenségéhez, mert mindig igaza kell, hogy legyen, még az Istennel szemben is igaza kell, hogy legyen, akiben nincsen alázat, akiben nincsen belátás, sem Istennel, sem talán egy testvérrel szemben, az vegye a szívére, hogy olyan határokat feszeget, ahol az Isten türelme véget ér. Citkijá ragaszkodott ahhoz, amit ő istentelenül eldöntött. És lehet, hogy nem csak Jeremiás próféta, nem csak más isteni küldöttek, hanem talán kortársak is szóltak neki, hogy nem jó ez, de ő ragaszkodott hozzá. És az Isten türelme itt egyszer csak elfogyott. Azt is látjuk, hogy ez az ember őseihez hasonlóan önmagát bálványozza, önmagát imádja, önmaga előtt tetszeleg, és ez mindig oda vezet, hogy az ember elveszti a realitást. Vajon volt annak realitása, hogy a babiloni birodalom ellen föllázott Júda? Testvérek, semmi realitása nem volt. Az égvilágon semmi realitása volt. De Citkijá elvesztette a józanságát. Annyira imádta önmagát, az Isten helyett, annyira eltelt önmagá, hogy ő azt gondolta, hogy ez egy reális dolog, hogy én föllázadok Babilon ellen. Babilonnak ennyibe tellett csak így. Ma úgy mondanak, hogy egy tolvonás volt. Egy enter gomb volt Babilonnak az, hogy Júdát lesöpörjük. Testvérek, nem kellett hozzá nagy levegőt venni a babiloni uralkodónak. Nem kellett hozzá hatalmas hadjáratot szerveznie. Egy tolvonásra lesöpörte Júdát. Hogy lehet, hogy egy ember ennyire eltájolja magát? Hát ez úgy lehet, testvérek, hogy amikor az ember el van telve önmagával, és azt hiszi, hogy tőle mozog a világ, amikor az ember magát bálványozza, és nem az Istent imádja, akkor az ember mindig ilyenné válik. És ezt az Isten nem díjazza. Az Isten türelme véget ér, mert ő arra teremtett bennünket, hogy mi őt imádjuk. Erről beszél a 10 parancsolatban is, hogy mi legyünk az ő imádói. Amikor magunkat bálványozzuk, amikor az ember magát bálványozott, és végül akkor kicsúszik a realitásokból. És akkor az emberiség oda jut, ahol most is tart, hogy tőlünk mozog a világ. És majd mi vagyunk a világ mozgatói, majd mi mindent megcsinálunk, mert mi meg tudjuk csinálni. Üzeni Angela Merkel, mi megcsináljuk. Testvérek, meg tudjuk csinálni? Hát majd ki fog derülni. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy nagyon meg tudjuk csinálni. Félelmetes ez, amikor az ember az önimádattól, mert nem látja az Istent, a Teremtőt, azt kezdi gondolni, én vagyok a világ ura. Cidkijá is belecsúszott ebbe, és ezzel átlépte azt a határt, ahol az Isten türelme, ahol az Isten kegyelme véget ér. És rájött az Isten büntetése. Testvérek, ne áltassuk mi sem magunkat azzal, hogy mi az Úr temploma vagyunk. Hogy mi ismerjük az igazságot. Ne áltassuk magunkat ezzel. Ne gondoljuk azt, hogy nélkülünk az Isten egy senki és semmi. Mert a zsidóság Cidkijá idejében úgy gondolta, hogy hát ha elsöpörnek bennünket, akkor meghal az Isten ügye ebbe a világba. Jaj, ne csúszunk ebbe a hibába velük együtt mi is, hogy azt gondoljuk, ha nem lesz többet kereszténység, akkor az Isten se fog létezni, és hát az Isten nem akar nem létezni. Hát ő csak megtart bennünket, ezzel látották magukat a zsidók. Minket nem érhet olyan nagy tragédia, mert akkor vajon kimutatná föl ebben a világban az Istent? Testvérek, az Isten nélkülünk is megvan. Nem annak függvénye, hogy mi vagyunk-e vagy nem vagyunk, az ő léte, az ő mindenhatósága. Isten nem mi találtuk ki, Isten nem mi tettük azzá, aki ő, hanem pontosan fordítva van, ő tud bennünket fölemelni. Ő tud bennünket érdelmessé tenni. Testvérek, az Isten haragja nem játék. Isten sem régen, és mivel nem változott, sem ma, nem beszél a levegőbe. És ha mi átlépjük azokat a határokat, amelyekre ez az ige tanít most bennünket, akkor ne áltassuk magunkat az, hogy az Isten majd nem csinál semmit. Ez így van a mi egyéni életünkben, és szomorúan, de azt kell mondjam, hogy így van minden emberi közösség életében is. Egy valamikor az evangéliumot Isten kegyelméből megkapó és megértő, és aztán a keresztény hit alapjaira építkező Európa nem mehet örökké szembe az Istennel büntetlenül. Testvérek, ez nem katonai kérdés. Ez annak a kérdés, hogy az Isten világosságot adott azoknak a népeknek és nemzeteknek az igazság felől, akik ezen a földrészen élnek. És ha mi az Isten jóságát nem vesszük komolyan, azt nem építjük be az életünkbe, hanem úgy csinálunk, mintha az Isten levegő lenne, mintha az Istennek nem volna hatalma és ereje. Ha mi magunkat bálványozzuk, ha mi megszegjük az esküjeinket és fogadalmainkat, ha mi ragaszkodunk a nyilvánvalóan istentelen döntéseinkhez, akkor meg kell értenünk, hogy ez a közösség sem mehet szembe végtelenül, Istennel szemben, büntetlenül. És hadd mondjam így, talán a testvérek értik ezt, hogy a káldeusok már a kertek alatt vannak, de talán bent is vannak a kertjeinkben. Mert a mindenható Isten a történelmet használja föl arra, hogy az ő akaratát, döntéseit véghez vigye. Mi arra vagyunk berendezkedve, hogy örök életűek vagyunk, s ha a keresztény Európa nincs, akkor nincs az Isten. Hát legyen nekünk tanulságú testvérek ezeknek az embereknek a története a régmúltból. És értsük meg azt, hogy Istennel nem lehet szembe menni határok nélkül büntetlenül. Mert egyszer véget ér az Isten kegyelme. Szomorú dolog az, hogy a büntetés kollektív. Nem úgy szokott ez lenni, hogy hát majd néhányan itt megússzák, akik jó hívők. Hát ez általában egyszerre szakad rá népekre és nemzetekre. Ifjak, vének, szüzek, aggasztyánok kardére lettek hányva. Isten büntetése lesújtott rájuk. Azonban, testvérek, mégis hirdetem nektek azt, hogy akik hűségesek, azok felé Isten kegyelme megszólal. És az Isten arra bátorítja hozzá hűségeseket, hogy mindazok ellenére, amit látnak ebben a világban bekövetkezni, higgyenek. Nem könnyű ez. Higgyük el, hogy annak a kicsinke maradéknak, aki látta a város falait porrá zúzva, aki utoljára visszatekintett Jeruzsálemre, és látta a tüzet, aki látta a hullákkal teli várost, annak nagyon nehéz volt belekapaszkodnia abba, hogy az Isten azt mondta, 70 év múlva majd megszabadítalak benneteket. Talán nekünk is nagyon nehéz belekapaszkodni Istennek abba az ígéretébe, amely arról szól, hogy az Isten mégis megmenti az ő népét. Nem biztos, hogy az újabb földi életre és jól létre. De bele kell kapaszkodnunk abba, testvérek, hogy Isten, aki mindent a kezében tart, az ő népét végül mégis megmenti, és amikor megjelenik az ő dicsőségében, ami Urunk Jézus Krisztus, akkor azok, akik hittek ő benne, megkapják az örök szabadulást. Azt a szabadulást és azt a szabadítót, akinek többé nem lehet majd nem engedelmeskedni. Testvérek, mi ezért várjuk az Úr Jézust. És ezért kiáltjuk az írás szavával, bizony jövel Uram Jézus! Nem kívánjuk, és nem kívánom sem magamnak, sem senkinek azt, hogy lássuk elpusztulni mindazt, amiben élünk, ami a mi életterünk. De ha mégis megtörténne, egy üzenetünk van a Szentírás alapján, az, hogy nekünk meg kell, hogy maradjon az életünkben a hit. A hit, ami Urunkba, Jézus Krisztusba, aki legyőzte a gonoszt, aki legyőzte a bűnt, s aki az önmaga győzelmébe avatott be minket. Aki azt mondja magáról, hogy ő az első, az alfa, és ő az utolsó is, az omega is. Testvérek, akárhogy is történik. Az utolsó szó a teremtő és mindenható Istené. És ez az utolsó szó, ha máshogy nem, a porainkba ér utol bennünket, amikor megáll a mi porunk felett, és azt fogja mondani, hogy élj. Amikor meg fog bennünket eleveníteni, és megítéli örökre a bűnt, elítéli és elpusztítja a gonoszt, hogy az övéi, akik hittek ő benne, akik hűségesek voltak hozzá, mindig vele legyenek. Testvérek, ne akarjuk feszegetni a határokat Istennel szemben. Ne próbálgasd, hogy az Istennel szemben meddig lehet elmenni. Én is, meg te is már régen túl vagy azon a határon, ahol nyugodtan lehetne lenni. Vegyük komolyan Isten ígéjét, amelyet ő nekünk szól, amelyel minden nap, minden vasárnap utolér bennünket. Gondoljuk át, és tegyük mérlegre azt, testvérek, hogy mi van a mi fogadalmainkkal, amit Isten színe előtt megtettünk és meg fogunk tenni. Gondoljuk át azt, hogy hány olyan rossz döntésünk van, ami istentelen döntés, és nem vagyunk hajlandóak elengedni. Gondoljuk meg azt, hogy vajon önmagunk bálványozása nem sodort-e bennünket olyan gondolkozásba, hogy már nem látjuk a realitásokat. Már nem tudjuk, kicsoda az Isten, és kik vagyunk mi. Könyörögjünk azért, hogy az Isten legyen még irgalmas hozzánk. És legfőképpen könyörögjünk azért, hogy adja meg nekünk a hitet, hogy bármilyen romlást látunk is, tudjunk mi túltekinteni ezen, és a szívünkbe, ha könnyek között is sírva is, azzal a reménységgel éljünk, hogy egyszer letelik a 70 esztendő. És az Isten, aki nem beszél a levegőbe, el fogja küldeni a szabadítót, aki majd az ő népét föltámasztja új és örök életre. Segítsen az Úr bennünket így élni az elkövetkezendő napokban is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva helyünkről, a 300. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. A 300. dicséretünk első, valamint harmadik versét, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk úgy jönni te hozzád, ahogyan énekeltük is, alázattal és bűnbánattal közeledni feléd, mert azt mondtad önmagadról, hogy a bűnbánóknak, az alázatosoknak te kegyelmet adsz. Bocsáss meg, hogy sokszor felemelt fővel, lázadva közeledünk te hozzád, és azt gondoljuk, hogy nincsenek semmiféle következménye. Köszönjük a te ígédnek intését, és arra kérünk téged, hogy amiben megítéltél, abban légy segítségül nekünk, hogy amíg tart a te kegyelmednek és hosszú tűrésednek ideje, addig készek legyünk mindabban bűnbánatra jutni, és életünket megváltoztatni. Légy segítségül, Urunk, nekünk, akik halljuk a te igédet, te légy segítségül annak a világnak is, amely más úton és más módon hallja a te figyelmeztetésedet, de gúnytűz abból és semmibe vesz téged. Segíts, Urunk, hogy megmaradjon bennünk mindvégig, életünk utolsó percéig az a hit, amelyet te oltottál belénk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te győztél, Köszönjük, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy tied lesz az utolsó szó is. És ez lehet nekünk boldog reménységünk, mindannak ellenére, amit lát a mi szemünk. Segíts meg bennünket, hogy mindvégig megállhassunk a hitben. Alázatban, előtted való bűnbánatban, neked való odaszánásunkban. Érünk, légy így segítségül, halld meg a mi kiáltásunkat, imádságainkat. Amen.